Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy adtad nekünk ezt a napot, te szerezted nekünk ezt az ünnepet, úgy, hogy megáldottad az évet, megáldottad a hónapokat, heteket, napjainkat. Köszönjük a sok testi, fizikai áldást, köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, szabadításunk, Istene, rád akarunk nézni és értékelni akarjuk, hálát akarunk adni a lelki javakért is legfőképpen. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, köszönjük az ígét, a Bibliát, amit kezünkbe vehetünk minden nap. Köszönjük a gyülekezetet, a testvéreket, a tanítást, a sok élményt, áldást, amit adtál nekünk a te házadban. Urunk, add, hogy nagyon értékeljük ezeket, és most tudjuk kifejezni hálánkat te feléd. Kérünk, hogy fogadd el Isten tiszteletünket, munkálkodj a szívünkben, Uram, minnyájunknak az életében, hogy a hálaadásunk egyre bőségesebb legyen. Amen.
Amen.
Helyet foglalunk, testvéreim, és énekelni fogunk közösen. Próbáljunk minnyájon bekapcsolódni, és gyermekeink a terményekkel be fognak vonulni, és megláthatjuk ezeket az áldásokat, és majd a hálás szív, az odaadás, ez legyen, hadd legyen jellemző ránk.
Thank you.
tényleg sok jó ért bennünket. Hű, mennyi mindent hordtak be a gyermekek. Mondtam otthon, hogy egy liter tejet, ilyen dobozos tejet is kéne hozzunk, mert sokan azt fogyasszák. Lehet, hogy más helyen, ugye másféle terményeket. Voltam olyan helyen, ahol a szenet hozták be nagy örömmel, ekkora nagy darab szenet, és azt tették oda, ott a Lupény, Déva, Hunyad környékén. Hát sok színű és sok rétű az az áldás, amit a Jóisten készített a mi számunkra. Hát ezen az alkalommal vegyük ezeket úgy sorba, és álljunk meg ezeknél az áldásoknál, és legyen a szívünk telve a Jóisten felé hálával és magasztalással, dicsőítéssel. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen az ünnepélyen. Segítsen az Úr bennünket, minnyájunkat, hogy hálaadásunk kedves legyen Isten előtt. Isten tiszteletünk, így a közösségi megnyilvánulása ennek a hálaadó ünnepének legyen a Jóistennek kedves, és a mi számunkra hasznos. Köszöntjük szeretettel vendégtestvéreinket, különösképpen Fazekas György, lelkipásztor testvért, aki a Nádasdi gyülekezet és körzetnek lelkipásztora, kedves feleségével, családdal, meg azon testvérekkel, akik még elkísérték testvérünket. Nagyon örülünk, hogy most itt közel jött Gyuri testvér hozzánk a szomszédba, és hiszük, hogy ma délután a Jóisten használni fogja testvérünket az ige hirdetésében. Kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát, dicsőítsék az Urat, és buzdítsanak bennünket a hálára. Igeverset szeretnék olvasni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levél 9. részéből, a 8. verstől. Hadd bátorítsanak ezek az ígék is a hálaadásra. Tehát a korintusiakhoz írott második levél 9. rész a 8-tól 12-ig így hangzik. Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó téteményre. Amint megvan írva, bőkezően osztott, adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad. Aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vetőmagja legyen, és kenyere eledelül, arról is gondoskodik, hogy megsokasítja vetéseteket, és megszoporítsa igazságotok gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez Istennek. Mert ennek a szolgálatnak a betöltése nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra indít Isten iránt. Amen. Tehát amit tehetek, vagy amit teszek jószívűséggel, jószívűségből, ez másoknak hasznos lehet. És ezen a háladó Isten tiszteleten, testvéreim, azt látom, és azt látjuk Isten igéből, hogy a hálaadásnak az alapja az Isten jósága és az Isten kegyelme. Nem amit mi dolgoztunk, megcsináltunk. Ezt megszereztem, ezt megvettem, ezt megkaptam. Nem ez, hanem az, amit az Isten tett. Úgy olvastuk itt az igében, és ezt látjuk a Bibliában. És amikor ez megfordult, testvéreim, hogy én és a mi cselekedeteink vannak előtérben, akkor dicsekedünk, akkor zugolódunk, hogy nincs annyi, amennyi van a másiknak, meg mindig hiányérzetünk van, és ez nem jó. A hálaadásnak, a megelégedésnek az alapja az, hogy Istenre tekintek, hogy ő milyen. És úgy gondolom, testvéreim, ebben az esztendőben volt erre lehetőségünk, hogyha nem tettük, akkor orcánk pirulása, és kérjünk az Úrtól bocsánatot. Mert ő jó, ő igazságos, ő kegyelmes, ő ad lelki áldásokat a Krisztusban, nagyon meg akarja gazdagítani az életünket, és természetesen, hogy testi javakat is ad nekünk. És ennek a hálaadásnak, hogyha tényleg igazi a hálaadásunk, akkor nagy terjedése, kiterjedése lehet. Itt olvastunk olyanokról, akik élvezik a hálaadást, mert ugye a hála az nem csak egy szó, hogy elmondom Istennek, vagy embertársamnak, hogy köszönöm, hanem az egy lelki állapot, és adok valamit. Hálaadás. És a korintusiakról tudjuk, hogy ők nagyon bőkezűek voltak az adakozásban, gyűjtést szerveztek, adtak a jeruzsálemi szegényeknek, és ilyen szempontból szolgáltak Istennek. Tehát, hogyha hálás a szív, akkor ez nem csak nekem jó, mert épít engem ez, mert Isten szerint van ez a jellemvonás az életembe, és gazdagítja az életemet, de még másokat is tud gazdagítani. Ugye milyen jó lenne, testvéreim, hogy a hálaadásunk által mások is részesüljenek, mások is örüljenek. Azt olvastuk itt az igében, hogy vannak olyanok, hogy ennek a szolgálatnak a betöltése nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem az Isten dicsőségére való. Hát én nagyon kívánom, testvéreim, hogy ilyen legyen a hálaadásunk, hogy érintsen bennünket, hogy igazán adjon megelégedést és békességet a szívünkben, de jusson másokhoz is, és főleg érjen Istenhez, tudja elfogadni, tudjon az az ő dicsőségére lenni. Amen.
Az Úr a Isten. a javamra. Milyen volt? Olyan, mint kellett. Mennyi volt? Annyi, mint kellett. Hogyan volt? Ahogyan kellett. Mivel jött? Mit hozott? Csak ámulok. Minden pontosan hiánytalanul rám szabva. Javamra. Bár megtalálnám, nem csupán a hála szavát, de vízhangos hálatettet, és azzal áldanám.
Kimondhatjuk. Ki tudja igazán, mi a hála? Nem csak amit úgy szoktunk mondani, olyan könnyen, mint valami rímet, hál' Istennek. Nem jó magunkat megfosztani a fölismeréstől. A hála több, hit és vallomás. Parányiságunk meglátása, Istent érző nagy szívdobbanás. Kimondhatjuk. Mondjuk ki bátran, legyen áldott a mindenható akkor is, ha sírni lenne kedvünk, jó vagy rossz napjaink, minden percünk a szeretet Istentől való.
Adunk, Urunk, neked a te igédért.
Gondviselő jóságodért.
Napfényért és esőért.
Az eledelért és ruházatért.
A munkáért és a tanulásért.
A barátokért és a testvéreinkért.
A gyülekezeti termünkért.
A lelkipásztorunkért és a tanítóinkért.
Szüleinkért és otthonunkért.
A szép zenéért.
A hálaadás együttes alkalmáért.
Yeah.
Pós zenekar szolgálatát kérjük, azután meg Fazekas Márta testvérnő.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, örülök, hogy itt lehetek, itt lehetünk. Első alkalom ez, hogy összejövettelen részt veszek. 16-17 éve voltam már itt egy gyermekevangelizációs közösség konferenciáján, de így összejövettelen most vagyok itt először, és úgy mondom ezt, mint aki Szatmáron születtem, igaz, hogy egy éves koromban elköltöztünk Zilanra. Az előbb itt a gyerekek nagyon szépen felsorolták mindazt, amiért hálásak, és valójában annyi áldást kaptunk Istentől, ebben az évben is, és mindez idáig Isten megáldott bennünket. Soha nem szűkölködtünk, mindig kaptunk nem csak annyit, amennyire szükségünk volt, hanem azon felül is. És mégis most egy kicsit ünneprontó leszek, mert a versem arról szól, hogy hála a felhőkért. És úgy elgondolkoztam itt, ahogy ültem, és láttam a sok szép termést, hogy ahhoz, hogy itt legyenek a termések, ebben az évben nagyon sokszor szükség volt arra, hogy felhő legyen az égen. És a felhőből Isten esőt adjon. És ugyanígy van ez a lelkiekben is. Olyan sokszor megtapasztaltam azt, hogy egy felhős időszak után Isten különösképpen az áldását életemre ráárasztotta. Aztán felhős időszakok után jöttek derűs időszakok, áldásos időszakok, és aztán voltak, amikor újból befelhősödött az ég, és úgy elgondolkoztam, hogy így van ez jól, hogy szükségünk van mindenre, és meg kell tanuljam azt is, hogy ezekért az időszakokért is hálás legyek. Hála a felhőkért. Hála, hogy nem mindig derült az égbolt. Néha árny terül, hol azelőtt fény volt. Milliónyi fűszál végtelenül hálás, bár sötét felhőkből hullott rájuk áldás. Kell, hogy drága könnyek öntözzék az arcod, és néha nehezebb legyen a harcod. Kell érezzed, hogy ő a sziklavárad. Zúgolódás nélkül lesz egész a hálád. Áldást osztó felhőkért legyen hála, zengje Golgotát szíved tisztasága, s míg élvezed sok javait az égnek, ne múljon el a szent hálaének. Amen.
Újból a fúvós zenekar szolgálatát kérjük, majd Sipos Szilárd testvérnek a szolgálatát.
Thank you. nagyon nagy szeretettel kívánom köszönteni a testvéreket. Öröm van szívemben, hogy itt lehetek családommal. Elkísérhettük a lelki pásztor testvérünket és családját, és úgy érzem, hogy ez különös kegyelem számomra, számunkra, és kiváltság, hogy testvérekkel ünnepelhetünk ezen a délutánon. Azon gondolkoztam, míg ültem a padban, hogy milyen jó is lenne, ha lehetőség lenne rá, hogy gyülekezetünkben, vagy gyülekezeteinkben, minden gyülekezetben részt venni egy-egy ilyen hálaadó nap. És úgy gondoltam magamban, hogy mennyire felemelő is lenne ez az érzés. És az jutott azonnal eszemben, hogy még ha lehetőség is nyílna rá, akkor sem tudnunk kifejezni a mi hálánkat, a mi Istenünknek, mindazért a jóért, javakért, amelyel ellát bennünket nap, mint nap. És eszembe jutott az az ige, hogy örök éltünk, sem lenne elég zengeni, meghálálni az ő jó voltát, az ő dicséretét. De kiváltságnak érzem, hogy itt lehetek, és mégis mindazt azért a jóért, mindazért a javakért, én is hálás vagyok a testvérekkel együtt. Nagyon sok jóval ellát bennünket az Úr, és fel volt ez sorolva, és lehetne sorolni mindazt a jót, amit az Úr ad nekünk nap, mint nap. Mindaz, ami jó, az tőle van. És ezért vagyunk hálásak, ezért lehetünk hálásak ezen a napon is. Szívemben van egy néhány igevers, vagy egy igevers, ige rész töredéke, amit itt a gyerekik már elénekeltek. Adjatok hálát néki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Zsoltáros is arra bátorít, arra buzdít, bíztat bennünket, hogy adjunk hálát. És ez a hívő embernek kötelessége, hívő embernek feladata, hogy adjunk hálát. És el tudjuk sorolni, fel tudjuk sorolni mindazokat a javakat, amelyel ellát az Úr. Mindazért a jóért úgy olvastam, mert jó az Úr. És hiszem azt, hogy mindannyian, akik itt vagyunk ezen a délutánon, erről tudnunk bizonyságot tenni, hogy mennyire jó az Úr hozzánk. Mindenkihez személyesen. Valamilyen formában mindenki megtapasztalja az Úr jóságát. És főleg mi hívő emberek ezt elmondhatjuk. Erről bizonyságot tehetünk, hogy az az ő kegyelme, hogy még nincs végünk, az az ő jósága felénk, hogy tart bennünket, és élhetünk, szolgáltunk az ő neve dicsőségére. Örökké való az ő szeretete, az ő kegyelme, egy másik fordításban. Olvassuk az egyik helyen, mindazokhoz, akik félik őt. Hát én elmondhatom azt személyes életemről, hogy ezért nagyon hálás vagyok, hogy az ő kegyelmében élhetek. Az ő szeretetét élvezhetem, érezhetem nap, mint nap. Az ő jóságát, az ő hűségét. Hűséges hozzám, annak ellenére is, hogy nagyon sokszor lehet, hogy én hűtlen vagyok, de az Úr hűségét érzem, és az ő hűsége nem rövidül meg akkor sem, amikor lehet, hogy az én hűségem kevés iránta. És ezért hálás vagyok néki. Még van egy gondolat bennem a péntek esteli igéből, péntek este ige alapján az Ézsaiás 40:11-ből, annak alapján el szeretném mondani azt, hogy ilyenkor hálaadó nap elhangzik az a kérdés is, hogy ki miért hálás, és ezt soroljuk, hogy miért vagyunk hálásak. Le lehetne ezt rövidíteni, és egy szóban is ki lehetne fejezni, hogy mi hívő emberek mindenért hálásak vagyunk, de az Úr többet vár tőlünk, és elvárja azt, hogy nevezzük meg mindazon javakat, amelyel ellát bennünket. És ennek az igének alapján, az Ézsaiás 40:11 alapján hadd mondjam azt, hogy különös hála van szívemben azért, mert az ő pásztorsága alatt élhetek. Különös hála van szívemben azért, hogy az ő népéhez tartozhatok, a gyülekezethez. És mindamellett, hogy nagyon sok minden van, amiért hálát tudunk mondani, tudok mondani, de ezt mégis kiemelően különös kegyelemnek tartom, hogy az ő népe közé tartozok, az ő nyája közé, ő az én pásztorom, és vezet, legeltet, és különös kegyelem számomra az, hogy akkor, amikor elgyengülök, esetleg elcsüggedek, megfáradok, ölébe is vesz, karjába vesz. Ezért hálás lehetek, és hiszem azt, hogy aki hasonlóan érez velem, az szintén hálás az Úrnak, a mi Istenünknek, aki megérdemli a mi hálánkat, megérdemli azt, hogy kifejezzük a mi hálánkat iránta, mert jó, mert örökkévaló az ő szeretete, mert hűséges hozzánk. Én kívánom azt, hogy legyünk ilyen hűségesek, maradjunk ilyen hűségesek, és hűségesebbek, és legyen megelégedett szívünk, életünk, és mindig hálás. Én kívánom ezt a testvérek számára is. Amen.
hazamegyünk, testvéreim, próbáljuk otthon megbeszélni, lehet eddig is folytat, vagy már kezdtük ezt családban beszélni, hogy miért is vagyunk hálásak, folytassuk ezt, és adjunk hálát úgy együttesen a családba is, és adja az Úr, hogy ez az alkalom is tovább, amit majd hallunk Isten igéből, bátorítson és biztasson bennünket a hálaadásra. Az énekkar szolgálatát kérjük. Azután majd Fazekas György testvér igét olvas, és az igét hirdeti.
Kedves testvéreim, hadd olvassuk Isten igéjét ezen a délutánon a 103. Zsoltár részből, álljunk fel, és úgy hallgassuk meg az ige olvasását. A 103. Zsoltár résznek az első 5 versét fogjuk elolvasni, ami még inkább és még tovább buzdítsa a mi szívünket a hálaadásra és Isten magasztalására. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasély. Amen.
Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a szatmári gyülekezetet és minden jelenlevőt a családom nevébe és a Hadodnádasdi gyülekezetnek és körzetnek a nevébe. Kívánjuk azt, hogy Isten adjon egy olyan hálás lelkületet, amely nem szorítkozik csupán az évnek egy napjára, hanem egész évben és egész életünkben tart. Ugye elgondolkodtam az utóbbi időben, hogy mi az, amiért leginkább hálás vagyok, és mi az, amit leginkább meg kell köszönjek Istennek. És arra jöttem rá is, ahogy így gondolkodtam, hogy nincsen nagyobb dolog annál a kimondhatatlan ajándéknál, amit Pál apostol is említ a korintusi levélben, Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, és gondolom, hogy mi is, és ő is az Úr Jézus Krisztusra, a mi megváltónkra, üdvözítőnkre gondolunk. Az Isten kegyelme, amely betölti a mi életünket, és velünk van az életünknek minden egyes napján, egy olyan kiemelkedő áldás az életünkbe. És a háladásnak az első és legfontosabb oka, amely mellett talán minden egyéb eltörpül. Figyeltem itt, ahogy a gyerekek hozták be ezeket a szép terményeket, és úgy arra gondoltam, hogy hát ha Szatmáron ilyen karalábé, meg ilyen káposzta terem, hát akkor nekünk ott falun még van mit tanuljunk. Tudjátok, nagyon jó, és nagyon jó látni itt ezeket a terményeket, és nagyon hálásak vagyunk Istennek minden egyes nap, amikor ezekből egyik másik oda kerül az asztalunkra. De az Isten kegyelme az, amely erőt ad még ezeknek a megkereséséhez, megtermesztéséhez, de még ezeknek az elfogyasztásához is. Tudjátok, a Prédikátor könyvébe van egy olyan ige, és nagyon megdöbbentem, és több alkalommal is, amikor olvastam ezt az igét, hogy Isten az, aki megadja az embernek még azt a jót is, hogy ami eléd kerül, azt tud élvezni, tud elhasználni, és tudjál örülni neki. És nagyon közel került a szívemhez, és közel is volt mindig a szívemhez ez a 103. Zsoltár, és a Zsoltáríróval együtt, Dáviddal együtt, hadd buzduljunk fel mi is arra, hogy Istennek megköszönjük mindazt a jót és mindazt a kegyelmet, amellyel körülveszi a mi életünket, és egy néhány csoportba így összefoglalva, hadd bomoljon ki és nyíljon meg ez előttünk. Miért kell Istennek hálát adjunk? Miért magasztalhatjuk Istent? Elsősorban szeretném kiemelni és mindenek előtt megemlíteni azt, hogy hálát kell adjunk Istennek, és kell áldjuk az ő nevét azért, mert megbocsátja a mi bűneinket. Vannak emberek, lehet, nem tudom itt Szatmáron, de vannak ilyen emberek, akik soha nem hibáznak. Vagy vannak olyan emberek, akik csak nagyon ritkán, de azok is mások miatt vannak. És az ilyen embereknek nem nagy érték az Isten kegyelme, az Isten bűnbocsátó kegyelme. De lehet, hogy vagyunk itt sokan, lehet, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy az életünkben nagyon gyakran előfordulnak olyan helyzetek, olyan esetek, olyan alkalmak, amikor megbántjuk Istent. Amikor vétkezünk, amikor áthágjuk az ő akaratát, az ő beszédét, az ő igéjét. És akik érezzük azt alkalomról alkalomra, hogy hibázunk és vétkezünk, felettébb tudjuk értékelni, és kell értékeljük Isten részéről azt, hogy Isten megbocsátja a mi bűneinket, kész a feledésnek a tengerébe vetni mindazt a rosszat, amit mi elkövetünk, és amiért készek vagyunk kérni az ő bocsánatát. És mindenek előtt az Úr Jézus Krisztus legyen felmagasztalva, és az ő neve legyen
áldva mi közöttünk és mi általunk, mert az ő saját életes, az ő saját vére árán szerezte meg számunkra azt, hogy a mi bűneink meg lehessenek bocsátva. És nagyon örülök annak, hogy ez a jelképes kereszt és ide került a földi javak, meg az Isten igéje, meg a mindennapi kenyér mellé, meg a mindennap szükséges ivóvíz mellé, mert ez, ahogy itt a többi közül leginkább kimagaslik, ez így van. És ezt így kell lássuk. Krisztus mindenek felett való érték a mi életünkben. Krisztus mindenek felett való áldást hoz a mi életünkbe azért, mert ő hozza és adja meg a mi számunkra, a mi bűneinknek a bocsánatát. Hadd gondolkodjunk el azon, hogy milyen gyakran szoktunk Istentől bocsánatot kérni. Milyen gyakran szoktuk igényelni Istennek a kegyelmét. Talán a családba, vagy barátok között, vagy a munkahelyen, olyan körben, akikkel sok időt együtt töltünk, lehet, hogy gyakran ki kell mondjuk azt, hogy bocsánat, ne haragudj, elnézést. Tévedtem. De Isten az, aki a mi életünket szemmel tartja, és a mi életünket figyel, és ő, aki adta nekünk az életet. Soha nincs távol tőlünk, nem fordít hátat nekünk, nincs messze, hanem mindig figyelemmel követi a mi életünket. És igényt is tart arra, hogy mi igazodjunk ő hozzá, éljünk szentségben. Igényt tart arra, hogy az ő akaratát tartsuk szem előtt, és vegyük figyelembe. És talán ő az, egész biztos, hogy ő az, akivel szemben hibázunk, akivel szemben vétkezünk a leggyakrabban. Szoktunk-e Istentől bocsánatot kérni? Szoktuk-e igényelni Istennek a kegyelmét? Milyen érzés az, amikor elnyerjük Istentől a felszabadulást? Egy ember elmondta azt, hogy amikor gyerek volt és az iskolába járt, akkor az egyik értelmileg visszamaradt osztálytársától ellopott $5. És hát ez nem egy olyan óriási nagy összeg, de elmondta azt, hogy évtizedek múlva is, amikor már felnőtt ember volt, az ő szívében egy óriási nagy gyötrelem volt, hogy ő elvett $5 onnan, ahonnan a leginkább nem kellett volna. És nagyon hosszú ideig kereste a felszabadulást, hogy hogyan tudna ő ez a teher alól megszabadulni, amíg felnőtt korban majd eljött annak az alkalma, hogy találkozhatott az Úr Jézus Krisztussal, meghallotta az evangéliumot, és a Krisztus keresztjénél tudta letenni az ő terhét. Nem olyan régen felfedeztem azt az interneten, hogy van egy ilyen honlap, ahova az ember az ő titkait közölheti. És vannak egy néhány személy ennek a honlapnak a hátterébe, és ők fogadják az ilyen leveleket, az ilyen értesítéseket. És azzal a céllal indították ezt az egész dolgot, hogy az emberek, akiknek titkaik vannak, és titkos bűnök vannak az életében, legyen valaki, akinek név nélkül elmondhatja, hogy megkönnyebbüljön, hogy megszabaduljon. És akik abba beleegyeznek, azoknak a titkait, vagy a titkos bűneit az internetre is kiteszik, és ott is publikálják, természetesen név nélkül. Úgyhogy elgondolkodtam rajta, hogy az érdekes az embereknek az ilyen titkos dolgait ott elolvasni. De vajon megoldás? Vajon megvan a szabadulás ennek a következtében? Vajon jelent ez tartós változást az embernek a lelki állapotában? Az Úr Jézus Krisztus az egyetlen, aki meg tud szabadítani bennünket a mi bűneink terhétől. Azt mondja Dávid a 32. Zsoltár részben, hogy amíg elhallgattam az én bűneimet, az én vétkeimet, addig tönkrement az életem.
Az én életerőm ellankadt, mint egy a nap hevébe. Nem tudtam hova tenni magam, nem tudtam a helyemet megtalálni egész addig, amíg megvallottam az én bűneimet az Úrnak. Drága testvéreim, akiknek az életünkben az Isten munkálkodott, és volt megtérés, és újjászületés, és volt szabadulás. Ezen a mai napon hadd legyen túlcsorduló hála és magasztalás Isten irányába azért, mert megadta nekünk ennek a lehetőségét. Itt vannak ezek a drága, szép dolgok, de ezeket a javakat, meg a földi javakat, a földi áldásokat is csak akkor tudja az ember igazán élvezni és értékelni, hogyha belül szabad a szíve. Hiába veszed körül magad óriási mennyiségű anyagi dolgokkal és pénzzel és földi javakkal, akkor ha nincs békesség a szívedbe. Mert akkor nincs öröm. Miért van az, hogy vannak ezen a földön, ezen a világon olyan emberek, akik milliómosok és milliárdosok, rengeteg javaik vannak, azt se tudják, hogy mit csináljanak velük, és elmondják azt egy őszinte pillanatukba, amikor nem képmutatóskodnak, amikor nem színészkednek, hogy romokba van a lelki világuk. Elmondják azt, hogy a javak körülveszik őket, de semminek nem tudnak örülni. Tudjátok miért? Azért, mert az Úr Jézus Krisztus az, aki a szabadulást, a bűneinknek a bocsánatát meg tudja adni nekünk, és ha Krisztus a mi szívünkben van, akkor lehet örülni. Ha Krisztus a mi szívünkben van, akkor lehet hálaadás az életünkbe. Akkor másképpen látjuk a világot, az életet és annak dolgait, és akkor az öröm és a boldogság be tud tölteni bennünket, de ez Krisztus nélkül nincs. Aztán olvassuk az igébe azt is, hogy Isten az, aki meggyógyítja a mi betegségeinket. És ezért is lehet az Urat áldani. Ha megkérdezném, lehet, hogy vannak itt olyanok, akik ebben az évben, vagy az elmúlt időszakban, lehet kórházban voltak, lehet betegségeken mentek keresztül, egészségügyi problémákkal küszködtek, és Isten megadta a gyógyulást. Érvényes ez így fizikai területen is, mert Istennek van hatalma a mi testünk fölött, a mi egészségünk fölött. Istennek van hatalma arra, hogy cselekedjen ilyen területen az életünkben. És hogyha vannak ilyen személyek, akik ilyet megtapasztaltak, ezért is hálát lehet adni. De néha megengedi Isten azt, hogy hosszabb vagy kevesebb időn keresztül együtt éljünk a tövissel. Együtt éljünk bizonyos problémákkal és nehézségekkel. Vannak olyan dolgok az életünkben, amiket nem lehet olyan könnyen letenni. Az előbb a feleségem mondta a verset, hogy vannak felhők is az életünknek az egén. Nagyon szeretünk hálát adni akkor, amikor elmennek a felhők, és amikor kisüt a nap. Szeretünk hálát adni akkor, amikor elmúlik egy kellemetlen időszak, és úgy érezzük, hogy minden a normális kerékvágásba visszakerült. Isten alkalomattán éppen az által akar formálni bennünket. Az által akar tovább vezetni, akar növekedést adni, gyarapodást a mi lelki életünk számára, hogy megengedi, hogy ilyen hullámvölgyeken menjünk keresztül, megengedi azt, hogy a tövis ott legyen az oldalunkba, megengedi azt, hogy legyenek olyan tényezők, amelyektől nem tudunk ugrálni örömünkbe, hanem amelyek megszorítanak bennünket. Isten így is formálja a mi életünket. Egy politikus mondta egyszer, és ez alkalommal, amit mondott, jól mondta, hogy arra vágyunk, hogy egyszerű, előrelátható, sima életútunk legyen. A próbákat is elfogadjuk, ha egyből belátható a kimenetele. Isten azonban nagyon sokszor az aszfaltos útról nehéz terepre vezet bennünket. De a kegyelem az, hogy A nehéz terepen Isten adja meg az erőt az előrehaladáshoz, és ő az, aki kivezet bennünket ezekből a helyzetekből. Isten nem csak fizikai betegséget és nem csak fizikai problémákat tud megoldani és helyrehozni, hanem Isten az, aki lelkileg is meg tud gyógyítani bennünket. És talán vannak ilyen dolgok az életünkben, és lehet, hogy el tudnánk mondani bizonyságtevésben ilyen eseteket, hogy Isten bizonyos szokásokból, bűnökből kellett bennünket kigyógyítson. Isten a lelkünk területén is végzi az ő gyógyító munkája. És ugye elgondolkodunk egy kicsit ezen a mai napon, ezen a hálaadó napon, vajon el tudjuk-e mondani azt, hogy igen, volt egy hibám, amiből Isten ki tudott gyógyítani engem ebben az évben. Volt egy gyarlóság az életembe, amit Isten az ő kegyelme által és az ő lelkének a munkája által kiformált, és amelynek a területén átalakította az én életemet. Drága testvéreim, Isten arra hívott bennünket, hogy a mi életünk az megszentelődjön. Arra hívott bennünket Isten, hogy Krisztushoz egyre inkább hasonlók legyünk. És ha visszatekintünk ennek az évnek az eltelt idejére, vajon látjuk-e ezt magunkba? Tapasztaljuk-e ezt, hogy a mi életünk formálódik, és kiigazodnak hiányosságok? És a mi lelki arculatunk, a mi lelki ábrázatunk egyre inkább hasonló a Krisztuséhoz. A zsoltáró felettében hálás azért is, mert Isten az, aki megváltja az életét a koporsótól, és kegyelemmel és irgalmassággal koronázza meg. Kétféleképpen érthetjük ezt a kis mondatrészt, hogy Isten megváltja életedet a koporsótól. Ha erre gondolunk, akkor hálát adhatunk Istennek azért, hogy ő az örök életet nekünk adja. Ez a földi életünk, ez véges. Itt ezen a földön mulandók vagyunk, és tovább tűnik hamar a mi életünk. Azt mondja az ige, hogy a mi életünk olyan, mint a fű, mint a fűnek a virága, amelyik hamar elmúl. Jön a szárazság, vagy lekaszálják, és hamar elszárad. Ilyen a mi életünk ezen a földön. De tudjuk azt, hogy nekünk az országunk a mennyekben van. A mi polgárjogunk a mennyekben van. Drága testvéreim, az utóbbi években sokan igyekeztünk arra, hogy megszerezzük a kettős állampolgárságot. És emlékszek én is, hogy amikor letettem az esküt, akkor az egy olyan bizonyos érzés úgy átjárta a szívemet, hogy hát magyar állampolgár vagyok. És annál is inkább, mert egyik részről, Magyarországról származok, Eger környékéről, és akkor olyan különleges érzés volt ez. Drága testvéreim, a mi polgárjogunk a mennyekben van. Melyik polgárjogunknak örülünk a legjobban? Ez most már kettős vagy hármas állampolgárságunk is van. Melyik jelenti a legnagyobb örömet a mi számunkra? Egyesek igyekeztek lehet megszerezni azt a bizonyos állampolgárságot azért, mert úgy érezték, hogy akkor lehet jobban boldogulnak az életbe. Drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a mennyei állampolgárságot megadja nekünk, az örök életet. És vajon ennek a rohanó életnek a mindennapjaiban, míg úgy rohannak velünk az események és a feladatok, és egyik harcból a másikba, egyik küzdelemből a másikba, egyik munkából a másikba, vagy lehet éppen egyik munkahelyről a másikra kerülünk, és rohan velünk ennek a földi életnek a szekere előre. Vajon meg tudunk-e állni, és tudjuk-e értékelni azt, hogy amikor véget ér ez a földi életünk, ez a rohanás, ez a pályafutás, akkor nekünk van polgárjogunk a mennyekbe. És amikor lehet idősen, lehet fáradtan, lehet betelve az élettel, innen elmegyünk, akkor tudjuk, hogy egy nagyon szép és csodálatos és dicső ajtó nyílik meg előttünk, és bemehetünk az Isten országába. Legyen áldott az Úr neve azért, mert megváltja életünket a koporsótól. De van egy másik értelme is ennek a kis ige szakasznak, és ez pedig az, hogy Isten kivált, illetve kivásárol, visszavásárol a gödörből. Itt ez a szó, ami koporsóként van lefordítva a Károli fordításba, ez a héber nyelvben valójában gödröt jelent. Jelenti a sírgödröt is, de jelent olyan gödröt, amelyet csapdaként ástak állatok számára. Drága testvéreim, a mindennapi életben sokszor kerülünk ilyen gödörbe, ami csapda, ami számunkra. De Isten az, aki ezekből a csapdákból, ezekből a gödrökből is kivált, kivásárol bennünket. Milyen gödrökbe, csapdákba eshetünk bele? Lehet, hogy alkalomattán beleesünk egy érzelmi válságba. Lehet, hogy belekerülünk egy kapcsolati válságba. És ezek olyan gödrök, ahonnan lehet, hogy nem tudunk, vagy nem tudnánk kimászni saját erőnkből, egyedül. De Isten az, aki kivált bennünket, kivásárol bennünket a gödörből. Egy nagyon csúnya és nagyon mély gödör és szakadék a depresszió. És ebben a mostani világban talán nagyon sokan oda kerülnek ennek a szakadéknak a szélére. Lehet, hogy nagyon sokan bele is esnek ebbe a szakadékba. És az embernek az élete reménytelenné válik. És lehet, hogy azt mondja, hogy éppen csak hálaadásról ne halljak, éppen csak örömről ne halljak, mert az én életemben egy csepp se nincs belőle. És ha lehet éppen olyan a helyzet, akkor kényszerűségből egy mosolyt oda tudunk kényszeríteni az arcunkra. Kényszerűségből egy hálaadó szót kipréselünk a szánkon, de ott belül a mi szívünkben tudjuk azt, hogy ez képmutatás. Mert harcolok önmagammal, harcolok azzal a helyzettel, amiben vagyok, harcolok a keserűséggel, harcolok az életnek a gondjaival, harcolok az anyagi megélhetéssel, válságba vagyok. Drága testvéreim, drága barátaim, az Úr Jézus Krisztus az, aki ki tud váltani bennünket, ki tud emelni bennünket ezekből a gödrökből, ezekből a válságokból. Lehet, hogy valakinek az élete erkölcsi válságba kerül. Lehet, hogy bele mélyed bűnökbe, amelyek lehet romba döntik az ő életét. Az Úr Jézus Krisztus kivált és kivásárol bennünket az erkölcsi válságból is, és ő tud adni nekünk tiszta fehér ruhát, lelki öltönyt. Aztán Zsoltairól, és mi is ővele együtt áthatjuk az Urat, és magasztalhatjuk őt azért, mert az ő kegyelmével koronázza meg, és az ő irgalmasságával koronázza meg a mi életünket. Isten az ő kegyelmével megkoronázta ebben az évben a mi kezünknek a munkáját. Ha visszanézünk így az évre, vagy az elmúlt időszakra, vagy elmúlt évekre, lehet, hogy vannak mögöttünk megvalósítások. Lehet, hogy elértünk szép dolgokat, megvalósítottunk nagy dolgokat. Lehet, hogy kitűztük azt évekkel ezelőtt, hogy én szeretnék egy házat építeni. És eltelt az idő, és sikerült megvalósítani. Lehet, hogy kitűztük azt, hogy szeretnék egy autót megvenni, és eltelt bizonyos idő, és sikerült megvalósítani. Lehet, hogy kitűztünk célokat munkaterületén, karrierterületén, és sikerült megvalósítani. És amikor visszatekintünk, és látjuk magunk mögött a megvalósításokat, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy na igen, azért csak vagyok én valaki, azért csak van nekem egy kis bölcsességem, csak van nekem egy kis belátásom, észrevettem azt, hogy mit kell, honnan, hova tenni, hogyan kell intézni, hogyan lehet egyről a kettőre jutni, és úgy el vagyunk magunkkal. Azért csak sikerült. Megvalósítottam, megcsináltam, összehoztam, létrehoztam. drága testvéreim, ne felejtsétek el, hogy a mi kezünknek a munkája, a mi agyunknak az okossága, a mi bölcsességünk, a mi jó belátásunk, az, hogy az alkalmas időben meg tudtuk ragadni az alkalmat, ez a sikernek, a megvalósításnak egy nagyon parányi része. Tudjátok, hogy mi a nagyobbik része? Az, hogy Isten a mi kezünknek a munkáját megkoronázta az ő kegyelmével. Az elmúlt héten egy olyan helyzetbe kerültem, olyan kellemetlen helyzet, hogy egy idegszál becsípődött a derekamba, és egyik percről a másikra úgy maradtam, és nem tudtam megmozdulni. Ott az imaháznál éppen akkor kezdődtek el munkálatok, és én meg ott tipegtem, tötyögtem ott jobbra-balra, alig tudtam lépegetni. És megértettem azt, hogy Isten kegyelme az, amely bennünket megerősít. Tudjátok, amikor talán fiatalabbak vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy nincsen akadály előttünk, nincsen gát előttünk, amit ne tudnánk megtenni. Amit csak akarunk, elérünk és megvalósítunk. És Isten megengedi, és megmutatja nekünk azt, hogy nézed, az én kegyelmem nélkül semmi vagy. Legyél okos, legyél ügyes, legyél fiatal, legyél rátermet, legyél bölcs, legyen tapasztalatod az életbe, a te sikereidnek és megvalósításaidnak a nagyobbik része az, hogy Isten ráteszi az ő kegyelmének a koronáját. És hogyha visszatekintünk erre az évre, és megnézzük a bevételünket, ami van a munkánk után, megnézzük a javainkat, szétnézzünk a kertünkbe, vagy a pincébe, vagy a raktárba, akkor ne felejtsük el azt, hogy mindaz, amink van, azért van, mert Isten az ő kegyelmének a koronáját rejátette. És tudjátok, amikor Isten az ő kegyelmével megkoronázza a mi életünket, akkor ez bennünket alázatosakká kell tegyen. Mert az Isten kegyelmének a koronája az nem az érdemnek a koronája. És ezt a kettőt ne tévesszük össze. Az érdemnek a koronáját szeretjük mi a magunk fejére tenni, és szeretjük kicsiszolni és kifényezni, hogy virítson messzire. Isten nem az érdemeinknek a koronáját teszi a fejünkre, hanem az ő kegyelmének a koronáját. Aztán egy utolsó gondolat, és különösképpen az idősek felé hadd szóljak, azt mondja az 5. igevers, hogy Isten jóval tölti be a te ékességedet. Mondom ezt úgy, hogy Isten jóval tölti be a te időskorodat. Néhány alkalommal ott Nádasdon meglátogattam egy idős testvérnőt, aki ágyba fekvő, és valahányszor megkérdeztem tőle, hogy testvérnő, hogy tetszik lenni? Jól. Ettől egyebet nem mondott soha. Panasz nem hagyta el az ő száját. Jól. És gondolkoztam én magamból, hogy lehet az, hogy az ember az ágyba fekszik, és rá van szorulva arra, hogy gondozzák, és azt mondja, hogy jól. Isten be tudja tölteni jóval az időskort is. Lehet, hogy fiatalok, egy kicsit félünk attól, hogy milyen lesz az, amikor megöregszünk. Amikor nem lesz annyi erőnk, amikor nem tudjuk mindazt megtenni, amit szeretnénk. Az Isten kegyelme az, amely akkor is kíséri a mi életünket. Olvastam egy Alzheimer kóros lelkipásztornak a bizonyságtevését, és hadd idézzem ezt, amit ő elmondott. Azt mondta, hogy sok minden van, aminek nem örülök. Nem tudom az inget begombolni, nem tudom a nagy kabátomat felvenni, nem tudom teljesen felemelni a kezem, nem tudok írni, és nem tudok a jobb kezemmel enni. Azonban hálás vagyok, mert reggel felébredtem. És meg tudok fordulni az ágyban, és le is tudok szállni az ágyról, és be tudok menni a fürdőszobába. Ha nehezen is, de meg tudom mosni a fogamat, és meg tudom enni a reggelimet. Hálát adok, mert még tudok járni, és tudok beszélni. Drága testvéreim, próbák között is, időskorban is, harcok között is lehet és kell hálát adni Istennek, és áldani az ő nevét. Van egy érdekes igevers a 149. Zsoltár részbe. Azt mondja ott a Zsoltáiról, Isten dicsérete van az ő ajkukon, és kétélű fegyver az ő kezükben. Sokat gondolkodtam rajta, hogy illik össze ez a kettő. Hát az ember vagy dicséri az Urat, vagy olyan állapotban van, amikor szabadon, békességben tudja Istent magasztalni, legyen áldott az Úr neve, örömön van, békességem van. Vagy pedig olyan helyzetben van, hogy harcolni kell. Harcba kell indulni, jön az ellenség, szembe kell szállni vele, szemfülesnek kell lenni. És ő rádöbbentem arra, hogy ez a földi élet, ez olyan, hogy az Isten dicsérete, ami szánkba, és a kétélű fegyver, ami kezünkbe kell legyen. Áldjuk az Úr nevét, és megyünk előre, és harcolunk, és dolgozunk, és tesszük azt, amit az Isten reánk bízott. És ez a kettő, ez együtt megy, és együtt jár. És egyik se nem szabad megszüntesse a másikat. De testvéreim, amikor elérkezünk az Úr országába, akkor a kétélű fegyvert letesszük, és maradunk az Úr dicsőítésével. De amíg ez megtörténik, és amíg a szép énekkar, meg a zenekar, amíg majd bekapcsolódunk mind a megszámlálhatatlan dicsőítő seregbe, addig menjünk tovább. Isten dicsőítésével a mi ajkunkon, és a mi életvitelünkbe, és a kétélű karddal a mi kezünkbe, amíg az Úr tart bennünket, és amíg az Úr munkát bíz ránk, és itt vagyunk ebben a földi életben. Amen. Uraknak ura, királyoknak királya. Köszönjük azt, hogy kegyelmet hoztál a mi számunkra. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy felszabadítottad az életünket. A kárhozattól megszabadítottál, a halálfélelemtől, és örök országot készítesz a mi számunkra. Köszönjük, Istenünk, hogy sok jóval, sok áldással körülveszel bennünket a mindennapi életben is. Köszönjük gondviselésedet, köszönjük oltalmadat, köszönjük azt, hogy a te kezedet fogva és te benned bízva élhetjük a mi életünket. Urunk, kérünk téged, hogy adjad nekünk a hálás lelkületet, akkor is, amikor jönnek próbák, jönnek nehézségek, amikor a te színed elé járulunk imádságainkban, tudjuk hálás szívvel elmondani kéréseinket, hogy betölthessen minket a te békességed. Urunk, kérünk, hogy áld meg a te népedet, Áld meg a hétköznapokban kezünk munkáját, segíts, hogy tudjunk rejád mutatni, fénykedni, és hálás életet élni szüntelen. Amen.